ירבון. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
Ellentmondóan látja a béketárgyalások állását az Egyesült Államok és Irán. A harcok ismét fellángoltak a közel-keleti térségben.
Berlin után ma Párizsban folytatja tárgyalásait Magyar Péter miniszterelnök. A találkozók célja Magyarország helyének erősítése a nyugati szövetségi rendszerben.
Megvolt az első egyeztetés az önkormányzatok és az új kormány között. A megbeszéléseket a helyhatóságok kezdeményezték a tervezett átalakítások kapcsán.
Az időjárásról.
Keleten még kisüthet a nap, másutt esős, hűvösebb idő várható.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Ismét rakétákkal lőtte Irán, Kuvaitot és Bahreint az éjszaka, miközben az Egyesült Államok csapást mért egy iráni katonai célpontra. Az amerikai erők előzőleg rakétát lőttek ki egy hajóra, amely egy iráni kikötő felé tartott, megsértve ezzel az amerikai blokádot. Erre volt válasz az iráni támadás. Az iráni forradalmi gárdához közeli hírügynökségek arról számoltak be, hogy tegnap megtorpantak a béketárgyalásokról szóló egyeztetések Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor ezt hamisnak és tévesnek nevezte. Részletek Pék Bulcsútól.
Rakéták és drónok kilövéséről tett közzé felvételeket szerdán az iráni forradalmi gárda. A perzsa állam vezetése szerint a térség amerikai légibázisait vették célba, miután az Egyesült Államok újabb iráni célpontokra mért csapást. Nem sokkal éjfél után megszólaltak a szirénák Kuvaitban, mivel a légvédelem közeledő támadó eszközöket érzékelt. Ezeket végül sikerült elhárítani, és a beszámolók szerint senki nem sérült meg. A lakosságot arra kérték, ne közelítsék meg a lezuhant roncsokat. Az Egyesült Államok hadereinek középső parancsnoksága megerősítette, hogy védelmi célú csapásokat hajtottak végre Iránban. Egy felvételt is közzétettek, amelyen állításuk szerint az látható, ahogy felrobbantják egy botszvánai zászló alatt közlekedő olajtanker motorházát. A hajó állítólag egy iráni kikötőbe tartott, és többszöri felszólításra sem állt meg. Bár az elmúlt napokban számos hasonló eset történt, az áprilisban megkötött tűzszünet továbbra is érvényben van. A tárgyalások helyzetéről ugyanakkor már ellentmondásosak az állítások. Amíg Teherán azt állítja, hogy Izrael libanoni offenzívája miatt megszakították az egyeztetéseket, addig Washington szerint folytatódnak az üzenetváltások.
Illegal war against Iran.
Az amerikai külügyminiszter kedden többek között az iráni helyzetről is beszámolt a szenátusnak. A meghallgatáson parázsvita alakult ki. Több szenátor ugyanis indokolatlannak nevezte a háborút, és volt, aki egyenesen csődtömegnek minősítette a Trump adminisztráció külpolitikáját. Marco Rubio hangsúlyozta, hogy a konfliktus végcélja az iráni nukleáris fenyegetés teljes felszámolása. Ha a hormuzi szoros problémája megoldódik, akkor tovább léphetünk az urándúsításra. Valahol a hegyeik mélyén magas koncentrációig dúsított uránkészleteik vannak. Ezeket fel kell számolni, valamint bele kell egyezniük, hogy hosszú távon is korlátozzák, vagy teljesen leállítják a hasadó anyagok ilyen jellegű felhalmozását, jelentette ki Marco Rubio. Közben Libanon terrortámadással vádolta meg Izraelt, amiért a hét elején állítólag többen meghaltak, és mintegy 120 ember megsérült, amikor a zsidó állam egy kórház közelében bombázott a tengerparti Türosz városában. Izrael folytatja a Hezbollah elleni harcot Libanonban, bár a napokban már Beirut elleni csapásokat is kilátásba helyeztek. Ez egyelőre nem történt meg, ami sokak szerint az amerikai elnök közbenjárásának köszönhető.
Miközben Moszkva és Kijev újabb légicsapásokat hajtott végre, az ukrán hatóságok arra figyelmeztettek, hogy az óvóhelyek 90%-a nem felel meg a követelményeknek. Iváncsik Attila beszámolója.
A kelet-ukrajnai Szumi megyében egy civil meghalt, mintegy 20-an pedig megsebesültek az északai orosz légicsapások következtében. A kijevi vezérkar arról számolt be, hogy májusban összesen 50 ezer orosz katonai repülőszerkezet, például harci drón, szárnyas rakéta és irányított légibomba ellen kellett védekezni. Az éjszakai ukrán válaszcsapások ezúttal Szentpétervárt célozták, ahol lángba borult egy olajterminál, amelyen évente több mint 12 millió tonna kőolaj és földgáz termék halad keresztül. A szintén oroszországi Tambovi régióban egy hadiüzemet támadtak a nagy hatótávolságú ukrán drónok. Közben az ukrajnai óvóhelyek többségénél súlyos hiányosságokat tártak fel az országos ellenőrzések. A hatóságok jelentése szerint Ukrajnában jelenleg több mint 60 ezer óvóhelyet tartanak nyilván, mindössze 10%-uk felel meg a biztonsági előírásoknak. A legjobb állapotban a kettős rendeltetésű létesítmények, például a metróállomások vannak. A legtöbb hiányosságot a lakóépületek pincéiben kialakított egyszerű óvóhelyeknél tapasztalták. Sok helyen hiányzik az akadálymentesítés, az elsősegélyfelszerelés, a tűzvédelmi eszköz és az ivóvíz is.
Párizsban folytatódnak ma a miniszterelnök tárgyalásai. Magyar Péter a francia fővárosban Emmanuel Macron államfővel és a francia nemzetgyűlés elnökével is találkozik. A kormányfőt tegnap Berlinben fogadta a német kancellár, akivel a két ország közötti együttműködés erősítéséről, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdéséről is egyeztetett. Harcsás Gergely összefoglalója.
A kormány tovább dolgozik Magyarország helyének erősítésén a nyugati szövetségi rendszerben, hangsúlyozta hétfőn parlamenti felszólalásában a miniszterelnök. Ezt a célt szolgálja a mai franciaországi és a keddi németországi látogatás is. A berlini találkozón a német kancellár ismét gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, amivel szerinte hazánk jelentős fordulóponthoz érkezett. Friedrich Merz megerősítette, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Magyar Péter győzelme inspirációt jelent egész Európának, fogalmazott a kancellár, aki az együttműködés erősítését is szorgalmazta. Olyan időket élünk, amikor Európa szabadsága és egysége ismét veszélyben van. Oroszország által a NATO-ra jelentett fenyegetés és Moszkva Ukrajna elleni háborúja alapvető kihívások elé állít bennünket, úgyhogy fontos, hogy nagyon szorosan összetartsunk. És hogyha Magyarország ismét egyértelműen Európa oldalán áll, akkor az erősíti a szabadság ügyét is. A parlamenti választáson kapott felhatalmazás miatt nem csak Magyarországon, hanem Európában is óriásiak az elvárások az új kormánnyal szemben. Ezt már a magyar miniszterelnök mondta. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz. Jelezte, kormánya ott lesz, amikor feladatokat kell megoldani. Akár az Európai Unió 2034-ig szóló pénzügyi keretéről, akár az illegális migrációval szembeni küzdelemről, vagy a versenyképesség kérdéseiről legyen szó. A kormányfő a partnerség elmélyítését is a célok között említette.
Beszéltünk energiaforrásokról, energiafüggetlenségről. Megerősítettem a kancellár úrnak, hogy az új magyar kormány mindent el fog követni, hogy a lehető legtöbb irányból, helyről tudjuk beszerezni az energiaforrásokat, legyen szó gázról, vagy éppen olajról.
A miniszterelnök hozzátette, szeretnék elérni, hogy az infrastrukturális, a gazdasági és a kulturális együttműködés is erősödjön a térségben, ezért a találkozón felvetette Németország bevonását a visegrádi együttműködésbe.
A magyar diplomáciának egy sikere, hogy 3 héttel beiktatás után Európa legnagyobb hatalma fogadja a magyar miniszterelnököt. Szerintem ez jó és fontos.
Utalt a berlini találkozó jelentőségére a magyar-német intézet igazgatója. Bauer Bence a Kossuth Rádióban azt mondta, a két ország között fontos társadalmi és gazdasági kapcsolatok vannak, és a jövőben Ukrajna uniós tagságának ügye is egyetértési pont lehet.
Brüsszelben ugye nagyon azt mondják, hogy Ukrajnát mi hamarabb be kell venni az Európai Unióban, Berlinben már másképp gondolkodnak erről. És ugye Friedrich Merz ezt már korábban is kijelentett, hogy nem csak hogy 2027, de még 2028 se egy reális céldátum ukrajnai tagságot illetően. És egyébként hasonlókat mondott Magyar Péter miniszterelnök, aki egyébként kiemelte, hogy se katonákat, se fegyvereket nem küld Magyarország, azaz e tekintetben nincs itt változás.
Magyar Péter több gesztust is tett Berlinben, jegyezte meg Bauer Bence, példaként említve, hogy a kormányfő meghívta Friedrich Merzet az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából tervezett budapesti megemlékezésre, valamint azt is jelezte, hogy Magyarország támogatja Németország ideiglenes tagságát az ENSZ biztonsági tanácsában.
A miniszterelnök szerint Orbán Viktor volt kormányfő kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervezetek munkáját. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Orbán Viktor maga dönthetett rajtaütésekről és eljárások elhúzásáról, ezért vállalnia kell a felelősséget.
A miniszterelnök arra reagált, hogy a Telex azt írta, március elején a kormány és Orbán Viktor döntött arról, hogy a hatóságok tartóztassák fel az ukrán aranykonvojt, bár a rajtaütés szakmailag semmi sem indokolta. A Fidesz szerint Magyar Péter hazudik. Az előző kormány idején a hatóságok jogszerűen működtek, az eljárások megindítása pedig törvényesen történt.
Uniós forrásokból újul meg a HÉV, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Brüsszellel kötött megállapodás lehetőséget teremt 16,4 milliárd euró hazahozatalára, a pénz egy részét pedig közlekedésfejlesztésre fordítják. Szakértők szerint az uniós források jelentősen segíthetik a gazdasági növekedést és erősíthetik a nemzetközi befektetői bizalmat Magyarország iránt. Barna Péter összeállítása.
Naponta átlagosan 200-250 ezeren utaznak HÉV-vel Budapesten és az agglomerációban. A járművek viszont régiek és elavultak, ezek a HÉV szerelvények 45 és 60 év közöttiek. Uniós forrásból lecseréljük a HÉV flottát. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy az EU-s források lehetőséget teremtenek 42 új, korszerű motorvonat beszerzésére. Ezeket a szentendrei, a ráckevei és a csepeli HÉV vonalakon állítják majd forgalomba. Az összes jelenleg közlekedő szerelvényt új, akadálymentes, klimatizált járműre cserélhetik. A miniszter azt írta, a közbeszerzést már idén kiírják, az első szerelvények 2029-re megérkezhetnek. Vitézi Dávid egy videóban pedig arról beszélt, az uniós források jelentős része közlekedési beruházásokra megy majd. Az Intercity flotta és a HÉV járművek cseréjére 2 milliárd eurót fordítanak.
Az uniós pénzeknek az egyik legfontosabb eredménye az, hogy a magyar Intercity flotta megújítására és a HÉV-ek járműcseréjére szereztünk összesen közel 2 milliárd euró óriási pénz forrást. 10 éve nem költött, nem hogy ennyit, még csak összehasonlítható mennyiségű összeget se vasúti járműpark frissítésre Magyarország.
Hazahoztuk a magyar emberek pénzét.
Történelmi eredménynek értékelte Magyar Péter a múlt heti brüsszeli megállapodást. A miniszterelnök azt mondta, ősztől összesen 16,4 milliárd euró, azaz mint egy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé.
A megállapodás előtti éjszaka még majd 1000 milliárd forinttal tudtuk emelni a feloldott uniós források összegét. Egy jottányit sem engedtem sem jogi, sem pénzügyi területen. Ez egy valódi tárgyalás volt, egy valóban szuverén ország kormányának a tárgyalása.
Magyar Péter közölte, hozzáférhetővé válik 2,2 milliárd euró egyetemi és innovációs forrás, a korábban befagyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás, a helyreállítási alapból pedig 10 milliárd euró.
Ez segítheti a gazdasági növekedést.
A piacok és a befektetők figyelemmel követik, mi zajlik Magyarország és az Európai Bizottság között. Erről a gazdasági elemző beszélt az M1-en. Molnár Dániel hangsúlyozta, ha megérkeznek az EU-s források, azzal nőhet a nemzetközi befektetői bizalom a magyar gazdaság iránt.
Van az uniós források megérkezésének egy ilyen pszichológiai hatása is piacokra. Ha látják, hogy Magyarország is a bizottság az Európai Unió között a konfliktusok száma csökken, és rendeződik a kapcsolat, azt ők is pozitívan értékelhetik, ez alacsonyabb hozamokat eredményezhet, csökkenhet például az államadósság finanszírozási költsége, szintén megtakarítást, nagyobb forrást hozhat a kormány számára.
Az elemző hozzátette, a magyar kormányt sürgeti az idő, a helyreállítási alap 10 milliárd eurójának kifizetéséhez ugyanis augusztus végéig el kell érni a meghatározott feltételeket, a pénzt pedig évvégéig fel kell használni.
Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese.
Az indoklás szerint a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A szervezet valódi célja a beterjesztő szerint az volt, hogy nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A Fidesz tiltakozik a szuverenitásvédelmi hivatal felszámolása ellen. Közleményükben azt írták, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását. Az Európai Ügyészséghez csatlakozással pedig szerintük magyar állampolgárokat rendelnek idegen válthatóság alá.
A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Tárca vezetője.
Lőrinci Viktória közösségi oldalán azt írta, a mai bemutatkozó egyeztetés célja a szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó esett.
Hódmezővásárhely polgármestere szerint az elmúlt 16 évben szisztematikusan építették le az önkormányzatok önállóságát. Márki-Zay Péter úgy fogalmazott, a helyhatóságokat kifosztották, mert az átruházott állami feladatoknak csak a 42%-át finanszírozták. Hangsúlyozta, mindennek ellenére az önkormányzatok sokkal jobb szolgáltatásokat nyújtottak, mint az állam.
A polgármester azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy több városvezető és önkormányzati szövetség is megkereste az új kormányt a tervezett átalakításokkal és a fizetéscsökkentésekkel kapcsolatban. Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy az új kormányhoz méltatlan lenne, ha a polgármesteri fizetések esetleges csökkentésének az volna a célja, hogy a városvezetők távozásával előrehozott önkormányzati választást írjanak ki.
Hogyha most egy előrehozott választást csinálnak, és utána megtiltják, hogy aki két cikluson keresztül volt polgármester, az elindulhasson, akkor gyakorlatilag az jelenlegi polgármesterek 95%-át egyszerűen eltiltják az indulástól adminisztratív törvényi úton, miközben már arra sincsen törvényes magyarázat, bár én magam is föl vagyok háborodva sok fideszes kollégának, akik például Vásárhelyet kirabolták a mi járásunkba. Tehát én nekem aztán szívem velkem kívánja, hogy ezek az emberek bűnhődjenek. De a jogállam, amit most megválasztottunk április 12-én, egy szabad, demokratikus, erkölcsös, tisztesség. Európai jogállam, abban egyszerűen nem fér bele az, hogy ha valakinek 5 éves ciklusa van, akkor azt az 5 év ciklus előtt bármilyen indokkal előrehozott választással félbevágjuk ezt a mandátumot.
Minden a szabálytalanság gyanúját felvető ügyet feltár az Országgyűlés végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottsága, jelentette ki a Mi Hazánk mozgalom elnöke.
Toroszkai László a Kossuth Rádióban azt mondta, Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben ugyan megnevezte őt, mint a bizottság leendő vezetőjét, a hivatalos kinevezése még nem történt meg, de bízik benne, hogy hamarosan megkapja a kinevezését. Hozzátette, a kormányfő döntése váratlanul érte, ugyanis a múlt héten elutasították a párt azon módosító indítványait, amelyeknek az volt a céljuk, hogy ne kizárólag a Tisza párt képviselői vezessék a létrejövő 5 parlamenti vizsgálóbizottságot.
Én azt tudom megígérni, hogy mindent ki fogunk vizsgálni részlehajlás nélkül, és annak is nagyon örülök, hogy azt a nagyon régi javaslatunkat, hogy non-profitta alakítanánk a végrehajtói rendszert, azt a kormány megígérte, támogatja, mert gondoljunk csak bele abba, hogy a bírósági végrehajtói rendszerben a végrehajtók ugye éves szinten 600 millió forint profitra törnek, pont az elég, hogy ki tudják fizetni ezeket a vesztegetési pénzeket, miközben a bírók azok az államtól kapják a fizetésüket nagyon helyesen, meg is kell őket fizetni, de ugyanezt várjuk el a végrehajtók esetében, és akkor nem lesz ennyi visszaélés.
Nem ad alkotmányos indokot Súlyog Tamás leváltására az, hogy bizonyos ügyekben hallgatott. Erről Hak Péter jogtudós beszélt a közmédiában. A kormány alkotmánymódosítással tenné lehetővé a köztársasági elnök eltávolítását, miután az államfő jelezte, hogy önként nem mond le. Hak Péter szerint a megszólalás vagy a hallgatás megítélése lehet ízlésbeli és politikai kérdés, de ettől még a köztársasági elnök nem válik alkalmatlanná a feladatára. Mészáros László összeállítása.
Orbán Viktor bábja.
Súlyog Tamásnak az elmúlt 2 évben az ország egységét kellett volna megtestesítenie, és örködnie a magyar demokratikus államrend felett, de semmit nem tett. Erről beszélt Magyar Péter kedden a német kancellárral tartott berlini sajtótájékoztatón. A miniszterelnök bírálta az államfőt, mert ahogy fogalmazott, Súlyog Tamás végignézte, hogy Orbán Viktor kormányzása alatt több ezer magyar gyermeket tesznek tönkre pedofil rémek gyermekotthonokban, és hogy Orbán Viktor felhasználja a titkosszolgálatokat, és megpróbálja tönkretenni a legnagyobb ellenzéki pártot.
A lemondás lehetőségét a személyes életem szempontjaitól függetlenül, felelősen megfontolva, arra a meggyőződésre jutottam, hogy az nem adna megoldást.
Súlyog Tamás a határidő lejárta előtt jelezte, nem távozik önként. Hangsúlyozta, esküje és a tisztség méltósága az alkotmányos rend védelmére kötelezi. A jogállam pedig nem épülhet fenyegetésekre.
Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
A kormány alkotmánymódosítással tenni lehetővé a köztársasági elnök eltávolítását. Magyar Péter miniszterelnök erről hétfő reggel beszélt, miután a Sándor palotában egyeztetett Súlyog Tamással.
Helyre kell állítanunk annak a tisztségnek a tekintélyét, amelynek a magyar nemzet egységét kellett volna és kellene megjelenítenie.
Azok az érvek, amiket most már sokszor megismételtek, azok nem arról szólnak, hogy a köztársasági elnök törvényt sértett.
A nemzet megosztott azokban a kérdésekben, amelyeket a miniszterelnök számon kér a köztársasági elnökön. Mutatott rá Hak Péter az M1 48 perc című műsorában. A jogtudós úgy véli, az elnöki szerepvállalás megítélése szubjektív, és a korábbi államfők példája is azt mutatja, hogy a hallgatás nem egyenlő az alkalmatlansággal.
Most az, hogy az elnöknek ezekben az ügyekben meg kellett volna szólalni, nem vagy nem, az ízlés kérdése, de az, hogy nem szólalt meg, az nem jelent alkotmányos indokot arra, hogy őt leváltsák. Az összes korábbi elnök esetében azoknál is, akiket a miniszterelnök úr pozitív példaként említett, Göncz Árpád, Márl Ferenc, Sólyom László, mindegyiküknél voltak vagy a megszólalásuk, vagy a hallgatásuk miatt viták, de soha nem merült az fel, hogy ez a hallgatás vagy megszólalás őket alkalmatlanná tette volna.
A jogász professzor példaként hozta fel Göncz Árpádot, aki a Bokros csomag ügyében nem szólalt meg, és nem fordult alkotmánybírósághoz, miközben azok a kormányzati intézkedések népszerűtlenek voltak. Vona Gábor szerint egy jó megoldás van Magyar Péter és Súlyog Tamás vitájára. A második reformkor elnöke szerint Súlyog Tamás maradása és kormányzati elmozdítása is rossz forgatókönyv. Szerinte az egyetlen helyes megoldás, ha az államfő önként lemond, és közvetlen elnökválasztást tartanak, amin akár Súlyog Tamás is elindulhat, aki pedig megszerzi a társadalmi többséget, az 5 évre jogi és erkölcsi értelemben is legitim köztársasági elnöke lesz az országnak.
Magyarország eurózónába való belépéséhez elengedhetetlen az európai árfolyam mechanizmushoz való csatlakozás. Erről pedig a magyar kormánynak és a jegybanknak közösen kell döntenie. Hívta fel a figyelmet a GKI Gazdaságkutató ZRT szakmai igazgatója, miután a miniszterelnök hétfőn a Magyar Nemzeti Bank elnökével tárgyalt.
Balogh Csaba a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az általános gazdasági stabilitás miatt is fontos, hogy konstruktív együttműködés legyen a kormány és a jegybank között, amire mindkét vezető kifejezte a szándékát. A vezetőkutató arról is beszélt, hogy Varga Mihály hivatalban maradásával folyamatos átmenet van a gazdaságpolitikában, ami a forintárfolyam alakulásában is megmutatkozott.
Azt látjuk, hogy már a választások előtt, amikor a közvéleménykutatásokból látszott, hogy jó esélye van egy kormányváltásnak, már akkor is egy érezhető erősödés volt a forintban, és ez a kormányváltást követően, választásokat követően már még tovább tudott folytatódni, és az is nagyon fontos, és ez látszik is az adatokból, hogy ez a konstruktív kapcsolat, a konstruktív viszony a két fél között, ez az árfolyam stabilitását is támogatni tudja, tehát mikor ebben egy erősödés volt az elmúlt hetekben, azért azt látjuk, hogy viszonylag stabilizálódni tudott, ezen a 355 környékén vagyunk most, de hogy körülbelül ezen az eurós árfolyam környékén.
Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter.
Pósfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Erdik Tamás rendőrvezérőr nagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át.
Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére.
A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a szolgáltató átszervezésével ismét az átláthatóság és a gazdaságosság kerül a középpontba.
A gyermekeket és családokat érintő problémák megoldása közös társadalmi felelősség, hangsúlyozta a Gyermekjogi Civil Koalíció elnöke a Kossuth Rádióban. Katonáné Per Erika elmondta, a szakmai hálózat kidolgozott egy több mint 100 oldalból álló gyermekjogi reformjavaslatcsomagot, amelyet átadtak Bódis Kriszta társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak.
A javaslat hangsúlyozza, hogy a gyermekek védelme érdekében fontos az egészségügyi, az oktatási és a szociális ágazat, valamint a gyermekvédelmi rendszer együttműködése, emelte ki a szakmai hálózat vezetője. Hozzátette, a dokumentum javaslatot tesz a területek összehangolására, és feltárja a hiányosságokat.
A dokumentumban először egy úgynevezett átfogó, tehát valamennyi rendszert érintő javaslatokat fogalmazunk meg, például, hogy gyermekközpontú jogalkotás legyen, tehát mindig meg kell vizsgálni, hogy az adott döntés, törvényjavaslat mennyiben érinti a gyermekeket, és hogyha negatívan értékelik ezt a hatásvizsgálatot, akkor nyilván kell csökkentéseket tenni erre, de ennyire fontos a gyerekjogi edukáció, vagy az, hogy legyen egy átfogó gyerekjogi stratégia.
Június 30-áig adhatják be a 2024-re vonatkozó glob adóbevallásokat a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatai. Ez az adó nem becslések szerint 1000-nél is több vállalatot érint idehaza, mondta a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának.
Linzmeier Szilvia emlékeztetett, ezt az adótípust azon cégek kötelesek megfizetni, amelyeknél a cégcsoport éves összevont árbevétele a 2024-et megelőző 4 évből legalább 2-ben eléri vagy meghaladja 750 millió eurót. Az a cég, amelyik a határidőig az erről szóló emlékeztető levél ellenére az adót nem vallja be és nem fizeti be, több millió forintos bírságra számíthat.
Ha valaki ezt a határidőt elmulasztja, a mulasztási bírság összege az jóval magasabb, mint az általános mulasztások esetén. Itt a maximum bírság mértéke az 10 millió forint. De van egy kedvező szabály a törvényben, pont azért, hogy ez egy új adófajta. Azt mondja a törvény, és a NAV is így fog eljárni, hogy a bevezetés időszakában, ami egészen 2026. december 31-éig elkezdődött adóévekre igaz, abban az esetben, hogyha valamelyik cég kellő körültekintéssel, kellő gondossággal járt el, akkor ezt a bírságot a NAV nem fogja kiszabni.
4 perc múlva 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Párizsban folytatja tárgyalásait Magyar Péter miniszterelnök. A találkozók célja Magyarország helyének erősítése a nyugati szövetségi rendszerben. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy nyáron nyílik meg a Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben.
Déli krónika.
Minden eddiginél több repülő érkezett Budapestre, és indult innen a labdarúgó bajnokok ligája döntő mérkőzésének hétvégéjén. Vasárnap 759 gép használta fel- és leszállásra a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret. A Budapest Airport ZRT egy évig készült a forgalom zavartalan lebonyolítására, mondta a vállalat kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
Valentinyi Katalin közölte, 3 nap alatt több mint 2000 gépet kezeltek a reptéren, ahol 200 000-nél is több utas fordult meg. A megnövekedett forgalom miatt a kisebb repülőtereket és a szomszédos országok légikikötőinek egy részét is igénybe vették.
A privát magángépek parkoltak vidéki repülőtereken, vagy közeli országok repülőterein. Ha jól emlékszem, akkor azon az éjszakán, amikor itt vége volt a mérkőzésnek, vasárnap reggelig több mint 150 magángép ment el. Ez extrém forgalom. Ennek egy külön terminál van, egyébként is a GAT terminál kialakítva a repülőtéren. Az ott lévő kollégák, földi kiszolgálók is minden erejüket és erőforrásukat beletéve nagyon szuperül kezelték ezt a forgalmat. A repülőgépek úgy mozogtak, hogy sokan berepültek, kiszállt az utas vagy az utasok, elment a gép, majd amikor jött az utasért vissza, vagy az utasokért vissza, akkor repült be újra. Nem parkoltak nálunk ezek a gépek, hiszen nincs ennyi parkolóhely.
Már a KRESZ átfogó módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A szigorítást közlekedési szakemberek is szorgalmazzák. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
Pestvár megyében tavaly 76 olyan baleset történt, amelyben elektromos rollerrel közlekedők is érintettek voltak. Ebből 21 súlyos sérüléssel, egy pedig tragédiával végződött. Sajnos idén is volt már erre példa.
Mondta korábban a közmédiának Szekeres Dominika Pestvár megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Nyíregyházán egy héten belül 5 rolleres baleset is történt, tájékoztatta a közmédiát Bordás Béla városgondnok.
3-szor annyi rolleros baleset van, mint kerékpáros baleset,
tette hozzá.
Véleményem szerint jó, mert nagyon sok úgymond gyermek vezeti a rollert, és nagyon sok szülő nem figyel oda, hogy neveli azt a gyerkőcöt,
mondta Mikolics Vanda, aki rolleresként üdvözölni az esetleges KRESZ módosítást. A balesetek száma és súlyossága miatt a nagy teljesítményű elektromos rollerek használatára vonatkozó előírások áttekintésével nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását. Erről beszélte a közlekedési és beruházási miniszter az RTL híradónak.
A KRESZ-nek például a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályainak a felülvizsgálatát én egy külön ütemben is javasolnám. Tehát azt gondoljuk, de még a kormány ezt nem tárgyalta meg, várhatóan következő hetekben fogja, hogy a KRESZ ne egy lépcsőben módosítsuk, hanem kettőbe, gyorsan lépjünk rollerügyben, és aztán a teljes átfogó felülvizsgálat az nyilván egy hosszabb ideig tartó, nagyobb társadalmi egyeztetés, több KRESZ oktatást igénylő változtatást, tehát arra több időt kell hagyni. Látjuk a problémát, és KRESZ módosítási javaslatokkal élni fogunk a közeljövőben.
Hangsúlyozta Vitézi Dávid. Pető Attila közlekedési szakoktató szerint is minél hamarabb be kellene illeszteni a legfontosabb rolleres szabályokat a jelenleg hatályos KRESZ-be.
Vannak kicsi és nagy teljesítményű motoros rollerek, tehát nem egyformák ezek az eszközök. A nagy teljesítmény az inkább hallja az a segédmotoros kerékpár, és akkor felmerül például az a kérdés, hogy kell-e hozzá jogosítvány. De a kis teljesítményűről is mindenképpen azért beszélni kéne arról, hogy az életkort hogyan határozzuk meg. Szerintem 12 év alatt azért nem kéne közútra kiengedni elektromos rollerre, úgymond gyerekeket. Meg kéne határozni, hogy pontosan hol menjenek, mennyivel menjenek, és milyen védőfelszerelésekkel, tehát sisak nélkül én nem engednék senkit rollerezni, tehát az a minimum.
A szakember a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a kiskerekű járművel már 20-25 km/órás sebességgel haladva is nagyot lehet esni, ezért kesztyűt, valamint térd- és könyökvédőt is ajánlott hordani.
Nyáron megnyílik a biodóm a fővárosi állat- és növénykertben, jelentette be az intézmény főigazgatója.
Sós Endre közölte, az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítanak ki, ahol egy dínó kiállítás és egy több mint 14 méter magas vízesés is helyet kap. Hozzátette, az új bemutató teret várhatóan júliustól a meglévő jegyrendszerben külön díj fizetése nélkül lehet megtekinteni. A biodóm építése 2017-ben kezdődött, 2020-ra szerkezetkész állapotba került, a beruházás befejezését azonban finanszírozási problémák akadályozták. A mostani fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordít az állatkert.
Az eredeti koncepció, ami a Miocél Magyarország volt, az már ezt többször jelentett, jelentősen változott. Alapvetően ez az épület most ember és természet együttéléséről fog szólni, és ebben nyilvánvalóan megjelenik az ember szerepe, a növények szerepe, maga az az épület egy ökoszisztémaként értékelhető és működhethető, és például most erre a megnyitásra 1100 négyzetméternyi műszikla készült el, de a műsziklák mennyiségét az eredeti projekthez képest kb. 40%-kal csökkentettük, pontosan azért, hogy a növényes területeket növeljük.
Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung.
A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatos megosztják a lakossággal.
Meghalt a kórházban a székesfehérvári házomlás sérültje. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület.
A súlyos sérültet a tűzoltók és a Hunormentő szervezet tagjai több órás megfeszített munkával hozták felszínre. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Javult annak a négy embernek az állapota, akik a tiszaújvárosi robbanásban sérültek meg, és a Debreceni Klinikai Központban kezelik őket. Egyikük már elhagyhatta az intenzív osztályt.
A miskolci kórházban ápoltak közül két sérült már hazatérhetett, így jelenleg már csak egyet ápolnak a borsodi intézményben. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy fiatal férfi meghalt, többen megsérültek.
Megállíthatatlanul terjed a bozóttűz Spanyolország déli részén, Murcia közelében. Több mint 100 embert kitelepítettek, mivel a lángok már lakott területeket is megközelítettek. Eddig sikerült a házaktól elzárva tartani a tüzet, de az erdő nagy területen leégett. A hőség és az erős szél nehezíti a szakemberek munkáját. Kanalas Lili és Pék Búcsú összeállítása.
Spanyolország déli részén Murcia elővárosát részesen megközelítette egy bozott tűz. Az utcákat füst lepte el, az emberek többsége ezért autóba ült és elmenekült. Kimenekítettek, mert a tűz nagyon gyorsan terjedt éppen a lakásom előtt, mondta egy nő. A hatóságok kedd délután több mint 100 embert szólítottak fel távozásra, bár a lángokat végül sikerült megfékezni a lakóházak közelében. A tűz így is hatalmas pusztítást okozott a környező területeken. A lángok elérték a telkünket, gyorsan terjedtek egyik oldalról a másikra, az autók egymás után gyulladtak ki, panaszkodott egy férfi. A lángok megfékezéséhez mintegy 300 tűzoltót vezényeltek a helyszínre. A hatóságok munkáját azonban megnehezíti a 40 fokos hőség és az erős szél. Az oltást tucatnyi légiegység segíti, a mentéshez a helyi szakemberek mellett a spanyol hadsereg tűzoltói is csatlakoztak. Több mint 100 hektárnyi terület égett le. A hatóságok között viszont kiváló az együttműködés. Most arra a lakóépületekhez legközelebb eső területeken, ahol a legfontosabb volt, ott a szakemberek már irányításuk alatt tartják a helyzetet. A többi erdős területen pedig igyekeznek megfékezni a lángokat, magyarázta a régió vezetője. Spanyolországban tavaly nyár óta, amikor rekordot döntötte hasonló katasztrófák mértéke, akkor 3 hónap alatt több mint 400 ezer hektár égett le, ami nagyjából Csongrád-Csanád vármegye teljes területének felel meg.
A Kárpát-medence 60 középiskolájából érkező mintegy 1000 diák részvételével rendez megemlékezést holnap a Nemzeti Összetartozás napján a Rákóczi Szövetség sátorralja újhelyen.
A meghívottak a Rákóczi táborban és a Magyar Kálvárián közösen ünneplik a magyar nyelv és kultúra fennmaradását, mondta a szövetség elnöke. Csáki Csongor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az emléknapi programok része, hogy átadják a tábort kiegészítő új parkot, amelyet a közelmúltban elhunyt Kozma Imre atyáról, irgalmas rendi szerzetesről neveztek el.
Maga az emlékünnepségünk az majd a Szárhegy tetején lesz, ahol a Szent István kápolna, illetve a 100. országzászló is található a Magyar Kálvária felett, és ezen a réten lesz az emlékünnepség. A diákok pedig, amikor majd ez az esemény véget ér, akkor a Nemzeti Összetartozás higgyán sétálnak vissza a Rákóczi táborba, és hát szeretnénk egy látványos eseményt is június 4-én itt megvalósítani. Minden diáknak, mind az 1000 vendégünknek egy A2-es méretű táblára, ami piros-fehér-zöld című lesz, rányomtattuk a lakcímének a település nevét. És reméljük, hogy ez az 1000 diák ezzel az 1000 település névvel majd szépen szimbolizálva összeköti a Kálváriát a táborral. Ez egy látványos eleme lesz a megemlékezésünknek.
Pomázon is bemutatták a Nikola Tesla Végtelen Energia című musicalt. A világhírű feltaláló Nikola Tesla életét és munkásságát bemutató magyar produkció tavaly elnyerte az év legjobb musical díjat Dél-Koreában.
A pomázi sajtótájékoztatón Leidinger István, a város polgármestere elmondta, Teslának személyes kötődése volt a településhez, így az előadással az ő személyének szeretnének emléket állítani.
Teslahoz való viszonyunkat talán leginkább azzal tudnám kifejezni, hogy nem ez az első alkalom, hogy megemlékezünk a világhírű feltalálóról, hanem most már talán 5. éve vannak Tesla napok Pomázon, egynapos, kétnapos, háromnapos rendezvények, kisebb volumenű rendezvények, viszont az emlékét őrizzük. Éppen a napokban egy emléktáblát avattunk, illetve újra avattunk egy emléktáblát, ugyanis meg tudjuk mutatni azt a házat, ahol 1881-ben, 82-ben, illetve 1892-ben Tesla lakott, élt Pomázon.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint torlódás van az M1-esen Budapest felé a Tata és az M0-as csomópont között kiépített terelésben, főleg a külső sávban. Érdemes a belső sávot választani. A 18-as kilométernél munkavégzés miatt lezártak egy sávot, emiatt ott még nagyobb a dugó. Dolgoznak az M0-as déli szektorán, az M5-ös felé a 2-es és a 4-es kilométer között lezárták a külső sávot. A keleti szektorban az M3-as irányába ugyancsak munkavégzés miatt van sávzárás, ott 2-3 kilométeres a kocsisor.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
A fővárosban a H5-ös hév Budakalász és Békésmegyer között a Szentendre irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartása miatt. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani vízvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Hogyan változik az időjárásunk? Kérdezem a meteorológust, Förhéz Adrient.
Szervusz és köszöntöm a kedves hallgatókat! A csapadékzóna, amely jelenleg a nyugati területek felett található, folytatja az útját kelet-észak-kelet felé, eleinte érintve a Duna-Tisza közét, majd késő délután a Tiszántúlt is. A súlypont holnapra fokozatosan észak-kelet és kelet fölé helyeződik. A hullámzó frontelzóna útját több ponton eső, zápor, eső és zivatar kíséri. A középső ország részben és a délkeleti csücsökben heves cellák is kialakulhatnak. Ezeket felhőszakadás, erős vagy viharos széllökések és apró szemű jég is kísérheti. A soron következő éjszaka nyugat felől már megnyugszik a légkör, csökken, szakadozik a felhőzet. Holnap az ország döntő részén zömmel kellemes, napos időre számíthatunk. De északkeleten és keleten még a nap első felében megdörrelhet az ég. Köszönöm a figyelmet!
Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Sóz Zoltán és Sije Gábor nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Ismét a Veszprém lett az aranyérmes a férfi kézilabda NB1-ben. Megvan a Puskás Akadémia labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Csíkszereda irányítását Szabó István veszi át. Jó napot kívánok, Mojdica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Megszerezte 30. bajnoki címét a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben, miután 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második tegnap esti találkozóján. A Bakonyi együttes így 2-0-ra nyerte meg a párharcot és 100%-os mérleggel védte meg címét. A győztes csapatból Ligetvári Patrik nyilatkozott Szilágyi Dórának.
Az elején megmondtam, hogy a Szeged egy jó csapat, és tényleg jól képvisel, és tényleg ezt be is bizonyította, főleg a mai nap folyamán. A múltkori mérkőzésen is, amikor elmentük 5 góllal, jól emlékszem, és vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. Nagyon nehéz volt a szezon végi mérkőzés, ilyenkor mindig nagyon nehéz játszani mind a két csapatnak, főleg így egyikünk sem jutott be a Final Four-ba, de nagyon hálás vagyok, és nagyon boldog, hogy meg tudtuk nyerni a 30. csapatnak, az egy tényleg jubileumi szám, és tényleg büszkék lehetünk arra, hogy trófeával zártuk az évet.
Tudom, hogy ilyenkor annyira nem érdemes belemenni szakmázásba, de azért mégiscsak 4-5 gólról jöttetek vissza a mai mérkőzésen. Mit gondolsz, mi döntött itt aztán a végén?
Úgy gondolom, hogy belőttük azokat a helyzeteket, amiket az elején mondjuk kihagytunk. A védekezésben jobban be tudtunk segíteni egymásnak. Ezek kulcsmomentumok voltak, tudtunk futni, nyilván a Szeged is fáradt, tudtuk korrigálni a mérkőzést.
Milyen volt ez a szezon? Hogy értékelitek? Ugye most megnyertétek a magyar bajnokságot, visszahódítottátok a magyar kupát. A Bajnokok Ligája miatt viszont van egy kis hiányérzet?
Persze, abszolút. Főleg az, hogy nagyon kis nyilvánszom múlott az, hogy mi nem vagyunk most ott körben, és holnap tudom a Final Four-ra kell készülni. Nagyon fájó. Tényleg az, hogy milyen ennyi múlik egy szezon, de ilyen a sport, mi sportolók. Többször elmondom azt, hogy szerintem egy szezon során több rossz történik velünk, mint jó. Van például jó történt velünk, de ezért választottuk ezt a sportágat, és nyilván mindenki csak azt látja, hogy ünneplünk, de nyilván, amit én mondtam, is több rossz történik egy sportolóval, mint jó.
A 10 év után távozó Bodó Rihárd tegnap utoljára lépett pályára a Szeged együttesében, amely tehát a döntő második mérkőzését is elveszítette. A klublegenda így búcsúzott.
Brutális érzelmek voltak bennem, amikor megjöttem ide, és küzdködtem már öltözéskor a könnyeimmel, vagy valaki olyat szólt hozzám a csapattársaim közül, az fantasztikus érzés volt, és tényleg jött az a gombóc, és mentem, és kisírtam magam, és akkor mentem vissza. Tényleg szeretném megköszönni nekik, amit itt mondtak nekem, és itt, amit nyújtottak az egész csapat egytől egyig. Tényleg fantasztikus érzés, egy nagyon jó magban itt Szegeden. Én úgy érzem, hogy az a sérülések azért nagyon megkeserítették ezt a szezont, de köszönöm szépen a vezetőknek, edzőimnek, a családtagjaimnak, szurkolóknak, ennek a városnak, ennek a tényleg a milliónek, ami itt van, és itt vagyunk sajnos. Óriási hálával tartozok nekik. Soha nem fogom őket elfelejteni, mindig a szívemben lesznek. Szegediek vagyunk, itt születik a gyerekeim, nagyon büszke vagyok erre. Azért volt nagyon sok jó meccsünk, pár aranyérmet is tudtunk azért nagyon erős Veszprém ellen szerezni. Sajnálom, hogy vége van, sajnálom, hogy mennem kell, de ez az élet, megyünk tovább, és igyekszem ott is rendben lenni, és élvezni a kézilabdát.
Egyelőre nem született döntés sem a Rodriguez szövetségi kapitány jövőjéről, erről számolt be a Magyar Kézilabda Szövetség a hivatalos oldalán. A férfi válogatott májusban összesítésben egy góllal alul maradt a szerbekkel szemben a VB-selejtezős párharcban, így nem jutott ki a 2027-es világbajnokságra, viszont szabadkártyával még szerepelhet a VB-n. Ijes Ferenccel, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökével Szilágyi Dóra beszélgetett.
Egy konstruktív, jó elnökségülés volt. Ugye a férfi válogatott most azon rendkívül pillanatokban van a helyzetével kapcsolatban. Pont ezért fontos, hogy alaposan körbejárjunk mindent a kérdéssel kapcsolatban. A szövetségkapitányt meghallgattuk, az elnökség feltette a kérdéseit, elmondta a véleményét. Azt tudom mondani, hogy mindkét fél részéről kritika és önkritika is elhangzott, ami kell ahhoz, hogy tisztán lássuk a helyzetünket. És a döntést viszont elhasztottuk, hiszen szeretnénk annak tudatában dönteni, hogy minden ismeretünk megvan a jövővel kapcsolatban, közeljövővel kapcsolatban, és pedig azért mondom ezt, mert pályáztunk, hogy beadtuk a jelentkezésünket a Szabadkártyán Nemzeti Szövetségnél, és egyelőre még nincsen döntés. Várhatóan 10-én, június 10-én megszületik ez a döntés, és ha ez megvan, akkor ennek tudatában újra összeülünk, és megvitatjuk, és meghozunk a döntésünket.
Azt mondta, hogy mind a két fél részéről kritika és önkritika is megfogalmazódott. Mi az, amit ki lehet ezekből emelni?
Gondolom, hogy ez azért fontos, hogy legyen kritika és önkritika is, mert csak így derül ki, hogy pontosan milyen helyzetben válogattunk, és hogy az elnökség olyan képet kapjon, amiből jó döntést tud hozni. Ezért fontos volt, hogy mi is a szövetség részére elmondjuk a kritikáinkat, a szövetség után pedig ő erre reagáljon, ő is elmondja, hogy mit lát a csapattal, a csapat jövővel kapcsolatban, mert hiszen a jövőről kell dönteni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így építő jellegű volt.
Nemzeti Sport Krónika.
Megvan a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub ma reggel jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot Babó Levente váltja a kispadon. A 45 éves szakember 2024 óta dolgozik a Felcsúti együttesnél. Az előző szezonban az NB3-ban szereplő második csapat vezetőedzője volt. És a Csíkszered a labdarúgó csapata is bejelentette új vezetőedzőjét, aki a sajtóhíreknek megfelelően Szabó István lett. Az 59 éves szakember a román élvonalban az előző idényben újoncként 11. helyen bent maradó klub közleménye szerint 1+1 éves szerződést írt alá. Szabó István a Kecskemét vezetőedzőjeként korábban bajnoki ezüstérmet szerzett az NB1-ben. Tarolta Ferencváros a női rangadó gálán. A címvédő FTC begyűjtötte az összes díjat. A női labdarúgó NB1 legjobbja Nagy Viktória lett. A 24 éves játékos kivette a részét a címvédésből, hiszen gólt is szerzett a Puskás Akadémia elleni döntős párharcban, amelyben csapattársa Nagy Vanessa ötször is betalált. Ő lett egyébként a gólkirálynő a nemrég véget ért idényben, míg a szezon felfedezettje a szintén ferencvárosi Hanász Vanda lett. Nagy Viktóriát Berkesi Judit kérdezte.
Nagyon nagy elismerés, tényleg még nem kaptam ilyen egyéni díjazást, szóval nagyon örülök neki, és szintén nagy elismerés, hiszen tudom, hogy az ellenfél csapatai játékosai, edzői szavaztak rám, szóval ez tényleg nagyon jól esik, és egy hatalmas elismerés.
Hogy látod, miben fejlődtél leginkább erre a szezonra, vagy talán mondhatjuk, hogy szezonról szezonra, ha az elmúlt éveket nézzük, történt az előrelépés a játékodban?
Igen, szerintem azt kimondhatjuk, hogy szezonról szezonra egy jobb formában, jobb játékba lendültem. Szerintem idén az volt a kulcs, hogy kiegyensúlyozottabb volt a játékom. Próbáltam mérkőzésről mérkőzésre egy szintet húzni, és az alá nem szerettem volna menni. Idén több gólt is rúgtam szerintem, mint az előző években. A gólpasszok számában is többet szereztem, mint az előző években, szóval szerintem ez lehetett ennek a kulcsa.
Igen, 10 gólig jutottál, és tényleg nagyon fontos gólpasszok is a neved mellett. Érezted ezt a vezérszerepet is most már a csapaton belül?
Igen, pályán szerettem volna felvenni ezt a vezérszerepet, ha már egy öltözőben nem én vagyok a leghangosabb ember, de a pályán mindenképpen, hogyha egy rosszabb mérkőzésen van a csapatnak, vagy nehezebben megy, akkor próbáltam mindig felhúzni a csapatot, ha a játékommal, ha egy-két szóval, de igen, most már azért itt vagyok a Fradiban, most 10 éve, szóval most már illik azért vezérként játszani, úgyhogy igen, az évek során folyamatosan növekedett a szerepem a csapatban.
A magyar válogatott bejutott a négy közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután 4-0-ra legyőzte a bolgár csapatot a tegnapi negyed döntőben. A miénk a mai elődöntőben Ukrajnával találkoznak majd.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A verseny jövője szempontjából is fontos lehet a hétvégi Balatonfőkajári MotoGP nagydíj. Többek között erről beszélt Gyulai Zsolt az M4 Sporton. A magyarországi promóter csődbe ment, a gyorsasági motoros világbajnokság hazai futamának szervezési feladataira pedig áprilisban a Forma 1-es magyar nagydíjat szervező Hungaroring Sport Zrt-t jelölték ki. A cég vezérigazgatójával, Gyulai Zsolttal, Urbán Ádám beszélgetett.
Mi a promóterek vagyunk, és a promóterek azért lettünk, mert a Dorna kérése volt ez, hogy a Hungaroring legyen a promóter, hiszen nem tudom mennyire közismert, ugye a Dornának megvették a 76%-át, az a Liberty Media, amelyik birtokolja a Forma 1 jogokat, úgyhogy így találtunk egymásra, és ugye a tavalyi cég az csődbe ment, amelyik rendezte, a Humda.
Feltűnhetett az érdeklődőknek, hogy a jegyárusítás egy kicsit talán későn indult el. Most hogy állnak ezzel most hétvégére?
Hát igen, azt tudni kell, hogy például a Forma 1-en úgy van, hogy lezajlik a futam, és következő hétfőn online vagyunk a következő évi jegyekkel. Itt pedig április elején kezdtük el árulni a jegyet, hiszen a kormányrendet azt hiszem március 28-án jelölte ki a Hungaroringet ezekre a feladatokra, úgyhogy természetesen ez későn van, de én azt látom, hogy a jegyek jól fogynak, bőven 10 000 fölött lesznek a nézőtéren, de szerintem még többen, nagyon sok programmal várjuk a kilátogatókat, és az is nagyon jó, hogy most nem a balatoni főszezonban van, hanem gyakorlatilag az előszezonban, ez is egy kérés volt az ottani régióból, és szerintem egy nagyon-nagyon jó rendezvény lesz.
Ilyen rövid idő alatt egyébként nyilván a óriási nagy rutin segít a promóteri feladatok ellátásában, de mégis hogy sikerült összehozni?
Így van, az összes emberünk lent van Balatonfőkajáron, és azt gondolom, hogy most már megérkeztek a Dorna szakemberei, és mindenki elégedett. Azt senki nem kérdezi soha, hogy milyen nehéz összehozni, az a lényeg, hogy jól sikerüljön. Ez tényleg egy nagyon későn jött feladat volt, hiszen nagyon sokáig húzódott az, hogy lesz-e idén, vagy nem lesz-e idén. Ez egy nagy kérdés. Azt tudni kell, hogy ugye volt egy 10 éves szerződés egy olyan céggel, amely most felszámolás alatt van. Mi az utolsó pillanatban beugrottunk, és sikerült most erre az évre leszerződni. Ez azért volt nagyon fontos, mert benne volt a versenynaptárban az idei MotoGP verseny, és azt nem engedhette magának meg a jogtulajdonos, hogy ez elmaradjon. Ezt megoldottuk az idei, illetve remélem, hogy megoldjuk a hétvégén az idei évben. Az, hogy a jövő mi, az egy nagy kérdés. A MotoGP mindenféleképpen szeretne a Hungaroringre jönni, de a Hungaroring jelen pillanatban nem alkalmas motorversenyre, hiszen ugye a különböző átalakítások azok nem olyanná tették a Hungaroringet, hogy motor és autóversenyre alkalmas legyen. Az is egy fontos érv szerintem, hogy a Forma 1 Budapest környékén van, abban a régióban pedig ugyancsak egy nagy világverseny van. Ez is egy nagyon jó dolog, hogy széthúzzuk ezeket a nagy eseményeket. Én azt gondolom, hogy ezt el kell döntenie a kormánynak, hogy mit akarunk ezzel. Mi pedig a hétvégén fogunk tárgyalni a jogtulajdonossal, valószínű, hogy a sportért felelős államtitkár is ott lesz, vagy akár a belügyminiszter úr is, aki felelős a sportért, úgyhogy ilyen formában a hétvége ez egy sportdiplomáciai szempontból is egy fontos esemény lesz.
Gyulai Zsoltot hallották. Zárásként ismét labdarúgás. A Ferencváros támadója Lenny Joseph góllal mutatkozott be a világbajnoki résztvevő haiti labdarúgó válogatottban, amely felkészülési mérkőzésen 4-0-ra legyőzte Új-Zélandot magyar idő szerint ma hajnalban, szintén két VB-re hangoló együttes találkozóján. Horvátország-Belgium 0-2, az előző VB-n elődöntős Marokkó 4-0-ra győzte le Madagaszkárt, míg az ugyancsak világbajnoki résztvevő Gána 1-1-es döntetlent játszott Wales együttesével. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
A Duna a hazai szakaszán adonyig jellemzően árad, lejjebb apad, a folyó igen alacsony vízállású. Vízének hőmérséklete Komáromnál 20, Budapestnél 21,6, Mohácsnál 22,3 fok. Mai vízállások és medertelcségek a folyón. Duna remete 99 cm 18%, Medve 176-18, Nagybagy 135-20, Gönyű 86-19, Komárom 131-17, Esztergom 84-13, Nagymaros 23-12, Budapest 119-10, Dunaújváros mínusz 14-8, Dunaföldvár mínusz 129-8, Paks mínusz 5-9, Dombori 27-11, Baja 130-11, végül Mohács 149 cm 11%. Gázló viszonyok a Dunán, a folyó magyarországi szakaszán ma 34 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 27 deci, széle 60, hossza 1900 méter. Az Ipoly torkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 22 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 1400 méter. Budapest és Dunaföldvár között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 19 deciméter, széles 110, hossza 400 méter. Középen 23 deciméter, szélessége 90, hosszúsága 400 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajóútszűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. A Tisza a hazai szakaszán Záhonyig áradó, Záhonytól Tiszabőig kissé változó, lejjebb apadó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. Vizének hőmérséklete Tiszabesnél 18,4, Tokajnál 22,8, Szolnoknál 21,9, Szegednél 22,7 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Tiszabecs mínusz 198,6, Vásárosnamény mínusz 189,4, Záhony mínusz 320,4, Dombrád 5,19, Tokaj 468,59. Tiszalök alsó mínusz 63,26, Tiszafüred 549,70, Kisköre felső 735,63, Kisköre alsó mínusz 340,0, Szolnok mínusz 295,0, Csongrád mínusz 167,14, végül Szeged 87 cm, 27%. Információk tavainkról. A Balaton átlag vízszintje ma 83 cm, medertelcsége 45%, átlag vízmélysége 331 cm, hőfoka Siófoknál 21,4 Celsius fok. A Velencei tó Agárdnál ma 59 cm-en áll. 3%-os medertelcség mellett hőfoka 21,7 Celsius fok. A Fertőtó ma 38 centis, medertelcsége 41%.
Műsorajánlat. Kalendárium.
100 éves a szentendrei régi művésztelep, kiállítás nyílt az évfordulón. Borbé Tardi Anna, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója, és Bodonyi Emőke művészettörténész lesz a vendégünk. Czakó Ferenc Kossuth Díjas animációs filmrendező kiállítása Pápán. Koronázási hétvége a Gödöllői Királyi Kastélyban, és játékfilm készült Lepsényről, az idén 800 éves nagyközség kulturális programokkal is ünnepel.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Afonyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
A cél, hogy valós ismereteik legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
A legendás etnográfiai térkép születésének története.
Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
Kárt Rúzs, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.